Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. július 1-én. Egy fordítás, Branham testvér 1963. június 30-án tartott prédikációjáról, a címe a harmadik kivonulás első része. Isten megbízásából, Frank testvér, az ígehirdetéssel, és a bevezetéssel, és a záró szavakkal. Dicsőség és hála legyen az Úrnak! Minden alkalommal hálásak vagyunk, amikor újra átélhetjük azt a napot, amikor az ő jelenlétében összegyűlhetünk, hallhatjuk az ő szavát, és alávethetjük magunkat a helyesbítésnek, az áldásnak, amelynél fogva felépülünk, és mindent megkapunk, amire szükségünk van. Az ilyen órák értékesek, drágák Isten jelenlétében. Egy csodálatos éneket énekeltünk, a 623-as éneket. Isten ígéretei megmaradnak, soha örökké nem ingadoznak. És ebben az énekben különösen hangsúlyozva lett a hit. És ha elolvasunk bizonyos helyeket az Új Szövetségben, akkor észrevesszük, mennyire fontos a hit. Legyen az a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, vagy a rómaiakhoz írt levél 4. fejezete. Pillanatnyilag a rómaiakhoz írt levél 4. fejezetét tartom szem előtt. Azt a jól ismert fejezetet, amely Ábrahámról szól, aki hitet tanúsított Istennek, hitt Istennek. A Róma 4. fejezete, 16. verse. Éppen ezért a hithez van kapcsolódva, vagy kötve, hiszen egy kegyelmi ajándéknak kell lennie, hogy az ígéret az egész utódságra érvényes legyen. Azután a 17. vers. Az írás szava szerint számos nép atyává rendeltelek el téged, amaz Isten előtt, akinek hitet tanúsított, mint olyannak, aki a halottakat élővé teszi, és a még nem létezőt megnevezi, mintha már létezne. Ábrahám valóban ott tanúsított hitet, ahol nem volt semmi remény, semmi alap nem volt emberileg. Néha mi csak akkor hiszünk, amikor látható a reménység. Szeretteim, nem akarjuk megbántani Istent, nem akarjuk megsérteni sem, mert ő szava hihető. Megteszi azt, amit megígért, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között vagyunk mi. Aztán van itt egy nagyon fontos megjegyzés a 20. versben. Ennek ellenére nem hagyta magát megőrjíteni a hitetlenség által, hanem mindinkább megerősödött a hitben. Erősebb lett a hitben, miközben tiszteletet tanúsított Isten iránt. És abban a szilárd meggyőződésben élt, hogy Isten képes megvalósítani azt, amit megígért. Ezért is számítatott neki a megigazulására. Amennyiben mi Ábrahám szellemi magva vagyunk, hadd éljünk mi is abban a szilárd meggyőződésben, hogy Isten meg fogja valósítani, amit megígért. Teljesíteni fogja azt, amit megfogadott. A rómaiakhoz írt levél 3. fejezetében is található egy vers, amely nagyon hasznos lehet a hitre törekvők számára. A rómaiakhoz írt levél 3. fejezet 22. versétől. Nevezetesen az Isten által adott igazságosság, amely a Jézus Krisztusba vetett hit által mindenki számára megadatik, akik hisznek, akik hisznek. A 24. vers. Így ingyenesen megigazulnak az ő kegyelme által a Krisztus Jézusban lévő megváltás által. És most jön a nagyon különleges vers. Őt állította Isten az ő vérében, mint egy hit által hatékony váltság áldozatot, hogy bebizonyítsa az ő igazságosságát. Talán eddig, vagy ennyit. Őt állította Isten az ő vérében, mint egy hit által hatékony váltság áldozatot. Ha Krisztus nem halt volna meg, ha a vér nem lett volna kiontva a mi megváltásunkra, akkor nem is lenne megváltás egyáltalán. Megértettétek ezt? A megváltás ugyanis a Golgotán történt. És az ember, aki üdvözülni szeretne, nem hihet egyszerűen Jézusban úgy, mintha valami vallásokban, a vallás alapítókban lehetne hinni, hanem a hit a megfeszítettben való hit. Jézus Krisztusban, aki mi érettünk meghalt a Golgotán. És amint tudjuk, a 2. Korintus 5.19 szerint Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Észrevehetek tehát, hogy a hit ehhez a megváltási műhöz kapcsolódik. Néhányan beszélnek ma a politikusok közül is a Jézusba vetett hitről. Jézus szavairól idézik a hegyi beszédet, mégis úgy van, hogy csak aki képes hinni abban, ami a Golgotán történt, ami üdvösségünkre, ami megváltásunkért történt, az fog üdvösséget és megváltást kapni Istentől, azt fogja megtapasztalni azt, ami ott történt. Látjátok tehát, hogy ez nem egy általános hit, ami üdvözít, hanem a hit az üdvözítő, üdvös Istenben, aki Jézusban kinyilatkoztatta magát nekünk, és megbékéltetett önmagával. És ez az ige szakasz is, amit már elolvastunk, hogy Ábrahám nem hagyta magát megőrjíteni a hitetlenség által. Valljuk be bátran, hogy a hitetlenség megőrjít, zűrzavart okoz, bizonytalanságot kelt. A hitetlenségnek annyi negatív következményei vannak. Egy olyan kár keletkezik, amelyet egyáltalán nem lehet előre kiszámítani. A hit az, egyedül a hit, ami üdvözít, és kiragad minden zűrzavarból, meggondoltságot, és kiegyensúlyozottan, józanul és tisztán Isten jelenlétébe állít minket, és részesít minket az ígéretekben, amelyeket Isten maga adott. Észreveszitek tehát, hogy itt az ígéret szó kifejezés is írva áll. Ennek ellenére az ígéretre való tekintettel nem hagyta magát a hitetlenség által megőrjíteni. Szeretett testvéreim és testvérnők, amennyiben hitünk lábait egy ígéretre tudjuk alapozni, amelyet Isten az ő ígéjében adott nekünk, akkor akár a menny és a föld lángban állhat, akár a dombok és a hegyek eltűnhetnek. Aki hisz Istenben, az megtalálja, az ő ígéje örökké igaz marad, magasztalva legyen az ő szent neve. A tegnap este valószínűleg mindenki meg lett áldva, és a végén talán egy kicsit csalódott is volt. Titokban számítottam rá, hogy itt még lesz egy betegekért való imádságos Istentől érkező szolgálatunk. De nem akartam kimondani, hanem azt gondoltam magamban, aki Isten szellemének vezetésére hallgat, jöhet, jön előre. Várjuk ugyanis azt a pillanatot, amikor már nem kell a szószékről hívogatni, hanem amikor Isten a prédikáció által hív, és a hitet élő kinyilatkoztatássá teszi, és létrehozza. Hogy ez egyszerűen a nép soraiból, Isten hatására történjen, és semmilyen segítségre vagy noszogtatásra ne legyen szükség. Mert így van megírva, hogy a hit a prédikációból jön, vagy származik, a prédikáció pedig Isten ígéjéből. Talán még röviden megemlíthetem a tegnap esti gondolatot is, ami Branham testvér szolgálatában minden alkalommal újra lenyűgöz, az az a tény, hogy az élő Isten tanújelét adta itt a Földön a 20. században annak, hogy ő ugyanaz, aki mindig is volt, és akiről az íge is tanúskodik. Amint tudjátok, sokan vannak, akik lényegesen jobbak a beszédben. Sokukat személyesen is hallottam már. És időnként fel kellett tenni a kérdést, hogy ezek az elegáns szónokok egyáltalán mikor is vesznek levegőt beszéd közben. Az énekeseknél sem lehet észrevenni, ha jól énekelnek, hogy mikor lélegeznek, vagy vesznek levegőt egyáltalán. És úgy tűnik, hogy ezeknél az ígehirdetőknél is így van. Branham testvérnél még észre lehetett venni. Nem az számít, milyen eleganciával tudunk az emberek előtt fellépni, hanem az, amit Isten egészen személyesen tud tenni, az számít. Így hallottuk a bevezető ígeversekben is, hogy minden, ami kedvemre való, azt végrehajtom. Isten megvalósítja azt, amit elhatározott magának. És ha valaki azt gondolja, hogy egy Istentől érkező szolgálat csak egy időtöltés lenne, amelyben egy kicsit vallásoskodunk, ugye, énekelünk egy pár éneket, és egy bizonyos légkörbe burkolózunk, ringatjuk magunkat, ez messziről sem elég. Nem az élő Isten gyülekezetében, nem az Úr házában. Isten itt szeretne szólni hozzánk, Isten itt szeretne cselekedni, meg végrehajtani azt, amit megígért, amit elhatározott magának, és amit az ügyében megígért. Felismerjük tehát, hogy mi most az utolsó napokban élünk, és hogy Istennek mindent vissza kell állítania az eredeti állapotába, sőt, vissza is fogja állítani, mert így ígérte meg. Hálásak vagyunk az Ótestamentumban és az Új Szövetségben található egyértelmű ígéretekért is erre vonatkozóan. Amint tudjátok, léteznek emberek, akik a saját módjukon olvassák a Bibliát, és aztán ennek megfelelően értelmezik is. Nos, nem a saját módunkon olvassuk, és nem is határolódunk el az írás minden, vagyis elhatárolódunk az írás minden értelmezésétől. De egy dologgal meglettünk ajándékozva Istentől, nevezetesen azzal, hogy megfigyeljük, milyen módon teljesedik be a bibliai profécia napjainkban, legyen az Izrael népével kapcsolatosan, a nemzetekkel, a gyülekezettel, a politikai vagy vallási téren. Itt Közép-Európában, ahol most már megszűnt ugye a hosszú megosztottság, ahol minden a helyére kerül, és az ókori római birodalom újra felépül. És amikor a Jelenések könyvében az áll, hogy az egész világ csodálkozik azon, hogy a hatalom, amely egykor itt volt, már nincs, és újra itt lesz. Hiszen elolvastuk a Bibliában az utolsó könyvet, a Jelenések könyvét, tudjuk, mi van megírva benne, és mi fog most történni a végidőben. Szeretteim, teljes szívemből hiszem, hogy amennyiben az Úr itt állna előttünk, újra és újra kijelenthetné, ma beteljesedett ez az írás a szemeitek előtt. Hiszen egy nagyon különleges időben élünk, és nem csoda, hogy Isten valami különlegeset tett. Bizonyára azért, hogy figyelmünket arra irányítsa, ami most történik folyamatosan. Különösen két ígérettel van dolgunk, amelyek név szerint is meg vannak említve, nevezetesen a Malakiás 3.23-ban való kijelentés, ime elküldöm nektek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Hiszen pontosan tudjuk, hogy János Íjés szellemében és erejében jelent meg. Viszont amikor meg lett kérdezve a János első fejezetének 20. és 21. versei szerint, te vagy-e az Íjés, ő egyértelműen azt válaszolta, nem, én nem vagyok az. És bocsássatok meg, drága svájci testvéreim, minden esetre a múlt vasárnap történt Zürichben. Egy hölgy, aki először volt itt, valószínűleg nem is svájci, hanem német volt a dialektusa szerint, minden esetre megkérdezett engem ezzel a témával kapcsolatosan, és azt mondta, hogy ez mégsem lehetséges, hogy Isten még el akart valakit küldeni, hiszen a János szolgálatával már minden beteljesedett, és ezzel le is zárult, ugye? Aztán csak azt kérdeztem, tisztelt hölgyem, mit vélekedik arról, amit János maga mondott, amikor meg lett kérdezve, hogy te vagy az Íjés, és ő azt felelte, hogy nem. Erről villám gyorsan, így felelte, hazudott. Villám gyorsan, gondolkodás nélkül, hazudott. És ez természetesen szívszúrásként hatott rám. Egyetlen egy próféta sem hazudott soha. Ők valamennyien az igazságot mondták Istenről, és ha meglettek kérdezve, önmagukról is. Magasztalva legyen az Úr neve. Ezt követően a 23. versben tisztázta, hogy ki is ő valójában János. Nevezetesen a sivatagban kiáltó hang. Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Mindkét helyet egy levegővétellel mondta ki. Szeretném, hálások vagyunk Istennek ezért, és a Máté 17-ben az Úr is teljesen egyértelműen kijelentette, miután Mózes és Íjés lejöttek a megdicsőlés hegyéről, és Péter és János és Jakab is jelen voltak ott, és ime a tanítványai megkérdezték a mi Urunkat. Miért mondják az írástudók, hogy Íjésnek kell előbb eljönnie? És ezt most felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy így van megírva. A Máté 17. fejezetében ott valóban azt mondja, ami Urunk a saját ajkával ezeket a szavakat. Íjés minden bizonnyal eljön előbb, és mindent helyre fog állítani. Nos, ez nem a Malakiás 3.1, sem, hanem a Malakiás 3.23. Milyen hálásak lehetünk és kellene lennünk azért, hogy Isten már az ő ígéjében szabályozta ezeket a dolgokat. Csak fel kell ismernünk ezt az isteni rendet, látnunk kell, meg kell találnunk, majd tisztelnünk kell és hitben hálát adni érte az Úrnak. Keresztelő Jánosra utalva azt mondta, így is ugyan már is eljött, és azt tettek vele, amit jónak láttak. Mindkettő igaz, mert ő valóban így is szellemében és erejében jelent meg. Csak hogy már majdnem 2000 év telt el azóta, és az Úr napja még nem jött el. A Szentírás nem lehet semmissé tenni, tehát ezért a kegyelmi idő végén el kellett jön Istennek egy embere, aki így is próféta méltóságával bír, mielőtt beköszönt az Úr nagy és félelmetes vagy rettenetes napja. Ez Isten szent ígéje. A Szentírás nagyon egyértelmű tanúságtétele. Amen, tudtok-e mondani erre mindannyian? Amen, határozottan ez a tiszta igazság, és nagyon örülünk ennek. De valóban úgy van, ha ma megkérdezünk néhány nagyon elegáns prédikátort, mit is jelent az Úr napja, akkor azt mondják, hogy a vasárnap. Képzeljétek csak el, hogy ez a vasárnap legyen. Viszont az adventisták, a hetednapiak, és így tovább, azok azt mondják, hogy az Úr napja az egy szombat, vagy a szombat. De egyik sem az Úr napja. Az Úr napja a nagy és félelmetes, vagy rettenetes nap. A hetedik nap az Úr napja. Most pedig az üdvösség és a kegyelem napjaiban élünk. Azután fog beköszönteni az Úr napja. Hálásak vagytok ezért a tisztán látásért, amelyet Isten adott nekünk az ő ígéből. És amennyiben ez megvan írva, hogy el fog küldeni egy prófétát, még mielőtt ez a nagy nap beköszöntene, akkor nem mielőtt egy vasárnap beköszöntene, vagy egy szombat kezdődne, az biztos, hogy nem, hanem mielőtt ez az Úr nagy napja beköszöntene. Szeretteim, a mi feladatunk az, hogy ezeket a bibliai igazságokat, amelyek a mennyasszonyi gyülekezet előkészítéséhez, elhivatásához, külön választásához és rendbehozatalához, valamint mindenhez kapcsolódó ígéreteket, azokat a gyertyatartóra kell állítanunk. És ha mi nem tesszük meg, ki fogja megtenni? És hallgassuk el azt, amit Isten tett. Próbáljátok meg magatokat más időkbe áthelyezni. Tudott-e Luther Márton hallgatni, amikor Isten valamit adott neki, valamit mutatott neki? Tudott-e Zwingli hallgatni? Tudott-e Knox, Calvin és mindazok, akik voltak hallgatni? Tudott-e egy Husz János hallgatni? Tudott-e egy Wycliffe hallgatni? Ki tudott egyáltalán hallgatni, ha Isten elkezdett beszélni? Akkor itt a Földön kell legyenek eszközök, akik tovább közvetítik az Úr szavát. Hallgathatott egy John Wesley, hallgathatott egy William Booth, elhallgathatták egy Finney, és a többiek mind nem. Ők nem tudtak hallgatni, és miért nem? Mert Isten volt az, aki beszélni akart, és beszélt általuk. Pontosan ugyanez a helyzet az egész pünkösdi mozgalomban is. Elhallgathattak-e ők akkor az elején? Mi sem hallgathatunk el most, hiszen részesei lettünk ennek a mozgalomnak, csak hogy mi még most tovább megyünk. Hallgathattak ők? Nem. És aztán úgy történt, mint az elején, hogy nem csak a szokásos nyelveken beszéltek, hanem mivel a Szent Szellem leszállt, más nyelveken is beszéltek, úgy, ahogyan a Szellem megadta nekik, hogy kimondják. De Isten népe soha nem hallgatott itt a Földön, ha Isten valami különleges tett. Most pedig hallgassunk mi? Nem. Nekünk több mondani valónk van, mint bármelyik korszakban valaha is valakinek volt. Napjainkra nézve összefoglalóan el lehet mondani, amit Isten az egész történelem során mondott, és azt is, amit kifejezett, ami napjainkra megígért az ő ígében, és ránk bízott. És ezzel összefüggésben érvényes az íge. A meggyújtott világosságot nem szabad az asztal alá, vagy a véka alá rejteni, hanem, ahogy az Úr Jézus maga mondta a hegyi beszédében, a gyertyatartóra kell állítani, és mi a gyertyatartó kiismeri a Bibliát, a János 7 aranygyert, a János 7-ben 7 aranygyertyatartó lett bemutatva. Ő látta a gyülekezetet 7 korszakban, és kiárt a 7 aranygyertyatartó között az emberfia, és a mi Urunk, Jézus Krisztusunk. A világosság, amivel Isten megajándékoz minket, a gyertyatartóra kell legyen állítva, és a gyertyatartó az élő Isten gyülekezete. És így részessé szeretnénk lenni annak, hogy ne legyen többé elhallgatva, amit Isten mondott, és ne kerüljön újra a véka alá, amit Isten feltárt és kinyilatkoztatott, hanem anélkül, hogy másoknak ártanánk, kiragadjuk magunknak az Istentől kapott, megajándékozott jogot, hogy az ő nevében továbbadjuk azt, ami ránk lett bízva. Tisztában vagyunk azzal, és tudjuk, hogy kiben hiszünk, és tudjuk, miben hiszünk. Nevezzen Isten ígéreteiben, a teljes szentírásban, ahogyan ránk lett hagyva. Egyet értetek ezzel? Hiszen teljes szívünkből akarunk hinni, ahogy az írás mondja. És a Szentírás nem csupán két-három tanbeli dolgot mond, hanem magában foglalja az egész prófétai folyamatot is. Mindazt, ami a gyülekezethez tartozik, és ami ígéretekben lett adva neki, a Szentírás mindent magába foglal. És így, hadd higgyük el Isten teljes tanácshatározatát, bízunk az Úrban, és kérjük őt, hogy vezessen minket előre. És mielőtt most röviden lefordítanék valamit Branham testvértől, még ez a komoly figyelmeztetés. Ne hagyjuk, hogy a hitetlenség megőrjítsen, vagy megtévesszen minket. Isten és Isten ígéje hiteles, szava hihető, megbízható. Hadd higgyünk szívből, ahogyan az írás mondja, és az ígéretek még váratnak is magukra a beteljesüléssel, akkor is kitartunk mellettük, mert Isten beteljesíti azokat, hiszen hallottuk a bevezetőben. A szavak, amelyek az én ajkamat elhagyják, mondja Isten az Úr, nem fognak üresen visszatérni hozzám, hanem csak azután, miután elvégezték azt, amire elküldettek. Visszatérnek ugyan, de nem eredménytelenül, hanem miután elvégezték azt, amit Isten az ő szavában kimondott. És amennyiben pontosan tudni akarjátok, már is megmondhatom nektek, mivel tér vissza az íge. Nevezetesen a megváltott vérrel, megvásárolt sereggel, mindazokkal, akik befogadták az ígét, és akikben elvégezhette azt, amire el lett küldve. És ezzel a sereggel az íge, amely a trónról indult ki, visszatér újra a trónhoz. Miután elvégezte azt, amire Isten elküldte, magasztalva legyen az Úr neve. Hadd higgyünk teljes szívből, hogy mindannyiunkban elkezdjen hatalmasan érvényesülni, munkálkodni. Mert az íge a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. verse szerint olyan hatékony, hogy áthatol, amíg el nem választja a lelket a szellemtől, a csontot a velőtől. Legyen ez ma is így, hogy ez a szellem által élővé és hatékonnyá tett íge átjárjon bennünket, és kiváltsa az ő hatását. Magasztalva legyen az Úr neve. Énekeljük el a kórust, legyen csak hited, csak legyen hited. Legyen hited, csak legyen hited, minden lehetséges, csak legyen hited. Legyen hited, legyen hited, minden lehetséges, csak legyen hited. Jézus, ő itt van. Jézus, ő itt van. Minden lehetséges, mert Jézus, ő itt van. Jézus, ő itt van. Jézus, ő itt van. Minden lehetséges, mert Jézus, ő itt van. Branham testvér. Nos, ma úgy fogok beszélni, mint egy vasárnapi iskolában. Valami foglalkoztatja a szívemet a tegnap óta. És az Úr is úgy akarja, egy bizonyos témáról lesz szó. Idősödöm, és nem tudom még, mennyi ideig leszek itt. Ám létezik egy nagy kérdés a gyülekezetben, és az embereknek különböző elképzeléseik vannak erről. Például arról, hogy mi történt az Édenkertben, vajon almát tettek-e, és úgy gondolom, hogy bizonyítani tudom, alaposan be tudom bizonyítani a Szentírás alapján, hogy nem almáról volt ott szó. És talán aztán 30 nap múlva vissza kell mennünk Arizonába. De mielőtt visszamennék oda, szeretném elővenni a Szentírást, és ha az emberek itt nem fogadják el, akkor ne legyen rögzítve kivételesen a házasságról és az elválásról szeretnék beszélni. És ez az az óra, amelyben Isten minden titka kinyilatkoztatásra kerül. És amikor tegnap hajnal előtt lejöttem a hegyről, azt mondta nekem, mondd el, de először tedd félre. Mégpedig az igazságot a házasságról és az elválásról. Egyesek azt mondják, hogy így van, mások pedig amaszt, ha házasságtörék történt, akkor igen, ha nem, akkor nem, és különböző nézetek léteznek erről. És egyesek egyszerűen úgy házasodnak, ahogy akarnak, mások pedig még szentelt vizet is szórnak, úgynevezett egy visszaállítják őket abba az állapotba, ami előzőleg voltak. Figyeljetek, de ha ennyi zűrzavar van, akkor valahol léteznie kell az igazságnak is. És hiszem, és másoknak is elmondom, hiszem, hogy az Úr kinyilatkoztatta nekem mégpedig az igazságot erről. És ha ez eljutna a gyülekezetekbe és az egyházakba, az szétszakítaná őket. Nos, éppen ezért szeretném, ha először a gyülekezet pásztorai kapnák meg ezeket az üzenetfelvételeket, és azon alapján dönthetnek. Nos, szeretném rögzíteni, hogy elmondjam a dolgot, valódi igazságát. Mert ez az az óra, amikor ezek a titkok ki vannak nyilatkoztatva. Amint tudjátok, beszéltünk a 7 pecsétről, a 7 gyülekezeti korszakról, és aztán jönnek a 7 trombita, majd a 7 harag-poharak. Talán 2 hétig tarthatunk összejöveteleket, és szeretném, ha mindez hangszallagra lenne rögzítve, és esetleg még könyvformájában is ki lenne adva, megjelenne a gyülekezeti korszakok, a 7 prédikáció, hogy egy könyvvé legyenek összeállítva, és aztán a lehető legolcsóbban kinyomtatva, hogy mindenki megkaphassa. És amennyiben az Úr még elhalasztja az ő visszajövetelét, és én tovább megyek, akkor meg fogjátok látni, hogy azok a dolgok, amelyeket az Úr nevében mondtam, pontosan úgy fognak megtörténni, ahogyan elmondtam. Még egyszer sem vallott kudarcot, és nem is fog. Nos, be fogjuk jelenteni, mikor tartjuk meg ezeket a különleges prédikációkat. És én értékelem, még ha úgy tűnik, hogy senki sem hisz benne, mert az olyan lenne, mintha kenyeret dobnánk a vízbe. És ha nem hisznek benne, az olyan lenne, mintha gyöngyöket dobnánk a disznók elé. De úgy van, hogy több ezer ember száma az, akik hisznek az íge üzenetben, és mindenhol így van. És szeretnénk, ha ezek a prédikációk rögzítve lennének az Úr tiszteletére. Ajándékozzon meg Isten ezzel minket. És nem szeretnék elkezdeni, amíg nem kapok erre isteni ihletet. Istennek mindenre megvan a kiszabott ideje. Semmi szüksége arra, hogy vágtassatok. És ha az aratókombányt a búzamerőre vinnétek, mielőtt a búza beért volna, mihez hasonlítana ez? Várjatok, amíg a sarló bevetésre kerül, és ezt az időt Isten fogja meghatározni. Látjátok, és én azt gondoltam, hogy valahogy biztosan van rá válasz. Le akartam rázni magamról, de ez újra és újra foglalkoztat, és most tegnap este is vett fel Magnóra a házasságról és az elvárásról szóló ége üzenetet. És ha az Úr még többet mutat meg, és eljön az a nap, akkor az fel lesz, rögzítve is lesz, eleinte csak a prédikátorok számára. Jöhettek és hallgathatjátok, de először adjátok a hangfelvételeket a kezükbe, mert itt a gyülekezetekben így hiszünk, és ott meg úgy. Szeretném, ha prédikátor testvérek megkapnák, és ők viselik a felelősséget amúgy is. Nos, amennyiben például egy bíró előtt lejátszanánk, mit hozna ez magával? Figyeljetek, mit mond az Úr, ez a lényeg. Mert szentebb, mint gondolnátok, és közvetlenül összekapcsolódik a kígyó magjával. Pontosan ez a titkok közzé tartozik, mert így van megírva, hogy a hetedik angyal napjaiban minden titok feltárásának az ideje elérkezett. Az Úr összefoglalja az összes ismeretlen dolgokat. Nos, ma este 7:30-kor, 19:30-kor itt leszünk. Növő testvér, te prédikálj ma este. Nem? Rendben. Akkor én fogom megtenni. Én szeretem őt. Ő az én testvérem, és szerintem egy előkelő szónok, egy jó prédikátor. De szeretnék mondani valamit Növil testvérről. Ő azt éli, amit prédikál. Amint tudjátok, egy prédikációt jobban lehet élni, mint elmondani. Ti mindenki által olvasott levelek vagytok. Nos, kinyithatjuk az oldalakat, de Istennek kell kinyilatkoztatnia azt, amiről szó van. Hadd kérjük őt, hogy tegye meg. Mennyi atyánk! Hitáltal feltekintünk a trónodhoz. Hitáltal feltekintek most arra, ami bekövetkezik erre a földre, hogy összehozza a te népedet. Látjuk, ahogy a felekezeti egyházak összefognak, vallásfelekezetek, és így összeállnak, hogy a másokat kiszorítsák, úgy, ahogy Egyiptomban volt, ahol felemelkedett egy fáraó, aki nem ismerte majd Józsefet, ahogy Németországban, Oroszországban és Olaszországban is volt. Emberek fellázadnak, férfiak voltak, Hitler, Stalin, Mussolini, akik gyűlölték a zsidókat, mert azoknak vissza kellett térniük a hazájukban. Ó, Istenem, neked olyan útaid vannak, amelyeket mi nem értünk. Elveszítették otthonukat Németországban, Oroszországban és Olaszországban, nem volt hová menniük, és visszatértek a szülőföldjükre, hogy beteljesedjen az íge. Ó, Isten szerető keze! Bár kegyetlennek tűnik, ahogy az emberek szenvednek, mégis ez Jehova gyengéd keze, amely vezeti az ő népét. Köszönöm neked, Uram! Imádkozom, ó Istenem, hogy ahogy látom, hogy az a nap alkonyodik, és a vallásfelekezetek kizárják az igaz hívőket, és azt mondják, vagy bejegyzett tagok lesztek itt, vagy mehettek. De a Jehova gyöngéd keze az élet fájához fogja vezetni őket. Ó Istenem, imádkozom, hogy mindegyikükkel legyél személyesen. Te megígérted, és a te szavad nem vallhat kudarcot. Hadd legyünk úgy vezetve, hogy az élet fájához jussunk. Hogy az örök élet birtokosai legyünk, és lássuk Isten kezét, hogy hitünk minden árnyék mögé láthasson, és már is meglássa az ígéret földjét. Áld meg a te hozzánk intézett szavadat ma délelőtt. A kevés íge verseket és jegyzeteket, amit készítettem, hadd szálljon le most a Szent Szellem. Neked szentelem magam, ó, metszd meg a nyelvemet, a gondolataimat, a gondolkodás módomat, és legyen, hogy a gyülekezet is megszentelődjön a megértésben. Metszd meg a szívüket, a fülüket, metszd meg mindent, szólj hozzánk a te ígéd által. A te ígéd az igazság, annak a nevében, aki maga az Isten ígéje, a Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen. Most nyissátok ki velem együtt a Bibliátokat, méghozzá a második Mózes könyvét. Innen szeretnék felolvasni egy szakaszt. A 2. Mózes 3. fejezetének az első 12 verseit. Az első 12 verseit. Mózes pedig apósa Jetró a midianiták papjának apró állatait legeltette. Amikor egyszer anyáját a pusztán túlra terelte, eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az úrangyala, mint egy tűzláng, amely egy tövisbokorból lobbant fel, és amikor oda nézett, látta, hogy a tövisbokor tűzben ég, de a tűz nem emészti fel. Ekkor Mózes így tűnődött magában. Mégis elmegyek oda, hogy szemügyre vegyem magamnak ezt a csodálatos jelenséget. Miért nem ég el a tövisbokor, vagy a csipkebokor? Már most, amikor az úr látta, hogy közeledik, hogy szemügyre vegyre, Isten a tövisbokorból így kiáltott feléje. Tehát Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Akkor így szólt, így felelt, ne lépj közelebb, vesd le a cipődet a lábadról, mert az a hely, szín, ahol állsz, szent föld. Aztán így folytatta, én vagyok a te atyáid, Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt Istenre nézni, tekinteni. Erre az Úr így szólt hozzá, láttam az én népem nyomorúságát Egyiptomban, és hallottam a kiáltásukat a felügyelőik miatt. Igenis, ismerem a szenvedéseiket. Ezért jöttem le, hogy kiszabadítsam őket az egyiptomiak hatalmi uralma alól, és kivezessem őket abból az országból egy szebb, tágasabb országba, egy olyan országba, amely tejjel és mézzel folyik, a kánaániták, a hetiták, az amoriták, a periziták, a heviták és a jebusiták lakóhelyére. Mivel tehát most az izraeliták jaj kiáltása eljutott hozzám, és láttam azt is, milyen súlyosan elnyomják, vagy megterhelik őket az egyiptomiak. Most menj hát el, mert én küldelek téged a fáraóhoz. Elküldelek téged a fáraóhoz, igen. Észrevettétek, én lejöttem, de én küldelek el téged. Látjátok, Isten az emberrel, vagy az ember alakjában indul el. Menj el hát most, mert én vagyok az, aki elküldelek téged a fáraóhoz, hogy kivezest az én népemet, az izraelitákat Egyiptomból. Mózes pedig így szólt Istenhez, ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kivezessem az izraelitákat Egyiptomból. Ő így válaszolt, én magam veled leszek, és ez legyen számodra a jel, hogy én elküldelek téged, amikor elvezeted majd a népet, vagy kivezeted a népet Egyiptomból. Ezen a hegyen fogtok Istennek szolgálni. Én nagyon finoman érzem ezt a szellemben. Épp most láttam. Isten oda küldi vissza az ő szolgáját, ahonnan elmenekült előzőleg, és egy jelet is adott neki. Először nem figyeltem ezt meg így, mint most. Ez egy örök jel lesz számotokra. Nos, ma délelőtt az Isten népének második kivonulásáról, vagy Isten népének külön választásának témájáról fogunk beszélni. Mert kivezetést, kivitelt jelent, és ezt szeretném témaként felhasználni. Nevezetesen Isten népének második kivonulása. Sok kivonulása történt különböző időpontokban. De most arról az időről beszélek, amikor Isten végrehajtja ezt a kivonulást, amikor Isten szétválasztást hajt végre, mégpedig most a jelen időben. Itt Isten kezé készen áll arra, hogy beteljesítse az ő ígében adott isteni ígéretét, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adott több száz évvel ezelőtt. Figyeljetek, mert Isten soha nem felejti el az ő ígéretét, amikor eljön az idő, hogy a dolgok megtörténjenek, akkor Isten beteljesíti és visszaigazolja az ő ígéjét, az ő ígéreteit. Éppen ezért nyugodtan támaszkodhattok arra, amit Isten ebben a Bibliában megígért, mert ezt meg fogja tenni. Nem kell semmi mást gondolnotok, talán azt gondolva, ó, a próféta talán félreértette, vagy ez nem történhet meg ezekben a napokban, akkor is lehetetlennek tűnt, még lehetetlenebbnek, mint ma. De lássátok, Isten mégis megtette, amit megígért. És mert megígérte, megtette. De nézzétek meg, milyen egyszerűségben én lejöttem, hallottam a kiáltásukat, megemlékszem az ígéretemről, de téged küldelek el. Te legyél a képviselőm, és én veled leszek. Határozottan, hogy veled leszek. Az én soha kudarcot nem valló jelenlétem, te veled lesz. Ne félj! Én leszállok, hogy véghez vigyem a szabadítást. Aki szellemi módon gondolkodik, megérti. Téged küldelek el, hogy kivezest az én népemet. Hívd ki őket, és én veled leszek. Nos, hogyan nyugodhatunk meg ebben, és hogyan lehet a hit lehorgonyozva abban, hogy Isten meg fogja tenni, mert megígérte. Függetlenül attól, hogy milyenek a körülmények, vagy mit mondanak mások, Isten meg fogja tenni, amit megígért, és olyan egyszerűségben fogja megtenni, hogy az meghaladja a művelt gondolkodásmód felfogását. Ők sokkal inkább vitatkozni fognak róla. Figyeljetek! Egy ember, aki jó gondolkodású, jó iskolázottsággal rendelkezik, és így tovább. Nos, rendben, ha ezt nem a vitatkozásodra fogod felhasználni, hanem arra, hogy higgy Istennek, akkor vesd allá ezt a te tudásodat egy megtérésnek, hogy hallhassa arra, amit Isten mondott, aztán segítségedre lehet. Viszont, ha egy ember vitatkozik, argumentációkat folytat, az nem történhet meg így, akkor Isten elűzi őt. Ha arra hallgat, amit az értelme mond neki, ha nem értitek meg, és a Biblia mond valami bizonyos dolgot, akkor is mondjatok egy amment, és haladjatok tovább a hitben. Figyeljetek! Ha hivatkozunk a Szentírásra, mint egy vasárnapi iskolai órában, ha utána akartok nézni, rengeteg részletet felírtam magamnak. De mielőtt megállapíthatnánk, mi kapcsolódik ehhez a kivonuláshoz, hadd hasonlítsak össze néhány dolgot az akkori kivonulással és a mostani kivonulással, csak úgy összehasonlításképpen. Néhány dolog párhuzamos. Az egyik természetes, a másik szellemi jellegű, de olyan, mint egy ánykép, amely most beteljesül. Egy kivonulás. Csodálatos látni, hogyan teljesedik be az íge. Jaj annak, aki azt mondja, hogy ez nem ihletett. Figyeljetek, ahogy megígérte, és ahogy világosan elmagyarázta nekünk, aztán úgy cselekszik, hogy bizonyos dolgok előrevetítik a jövőt az ányképekben, amik bekövetkezik a valóság. Erről fogok beszélni. Mint például a hold, amely visszatükrözi a nap fényét, világosságát. Nos, itt utána kell járnotok, hogy megtudjátok, miért is voltak egyáltalán Egyiptomban. Miért volt Isten népe egyáltalán Egyiptomban? Elgondolkoztatok-e már e felett? Figyeljetek, hol volt a kezdet? Isten megígérte Ábrahámnak, hogy odaadja nekik Palesztinát, de nem Egyiptomot. Ez a földterület, mondta Isten, amit nektek és minden utódoknak lett szánva. És miért kerültek oda, ahova kerültek? Mert Isten más egyebet rendelt el számukra. Ez a kérdés ma is aktuális. Isten megajándékozott minket a pünkösddel, megadta nekünk az apostolok cselekedeteit, megadta nekünk a Szent Szellemet, hogy vezessen, irányítson minket, hogy birtokba adja nekünk a földterületet. De miért nem vagyunk azon a földterületen? Miért nincs ott a gyülekezet? Miért nem olyan a nagy keresztény gyülekezet, mint amilyen az apostolok cselekedeteiben volt? Miért nem jön létre ugyanaz? Ennek van egy oka? Tudjuk, hogy mindannyian megosztottak és széttagoltak vagyunk. És a legrosszabb az, hogy soha nem volt még egy ilyen rossz állapot a kereszténységben, mint amilyen most van. És a kegyelem után egy szörnyű ítélet fog jönni. Figyeljetek, de mielőtt az ítélet bekövetkezhetne, Isten kivonulásra hív, ahogyan annak idején is tette. Akkoriban az amoriták és a jebusiták, és akik még ott voltak, azokat le kellett győzni. Most pedig egy szellemi kivonulásra vagyunk felszólítva, felhívva. Hadd térjünk vissza egy kicsit, vagy menjünk vissza egy kicsit. Ők Egyiptomba költöztek, és ezt egyetlen egy okból tették, mert irigyek voltak a testvérükre. Éppen ezért volt Izrael népe akkor Egyiptomban, és nem az ígéret földjén. Figyeljetek, Isten ígérete csak addig volt érvényes, amíg az ígéret földjén találtattak. Látjátok, miről beszélünk? Imádságomban kifejezésre juttattam. Miért kellett Istennek megkeményíteni a fáraó szívét? Azért, hogy visszakerüljenek az ígéret földjére, hogy a Mesiás megjelenhessen közöttük. Miért kellett Hitler szívének megkeményednie, hogy a zsidók ellen forduljon, hiszen ő maga is félig zsidó volt. Nos, és miért tett így Stalinnal és Mussolinivel? Látjátok, az emberek nincsenek ihletve, mint egy nemzet. Látjátok, Isten tesz bizonyos dolgokat, és léteznek törvények az országban. De Isten azt akarja, hogy az ő ígéretei valóra váljanak. Neki meg kellett keményíteni a diktátorok szívét azért, hogy a zsidók visszatérjenek az országukba. Így kellett lennie. Nos, megállapítjuk, hiszen ismerjük a József történetét elég jól. Visszaolvashattok az első Mózes könyvéből. Kicsit későn kezdtem, és most sietnem kell. Nos, olvassátok el ti magatok a József történetét, ha lehetséges. József már születése óta meglehetősen különleges ember volt. Figyeljétek, ő volt a második legfiatalabb a testvérei közül. A szellemi beállítottság meg fogja érteni azt. Ő nem volt az utolsó, Benjamin volt az utolsó. De látjátok, mi történt? József és Benjamin teljes vérszerinti testvérek voltak. És az egyetlenek, tehát most teljes vérszerinti testvérek. De Benjamin nem részesült előbb elismerésben, amíg meg nem ismerte Józsefet. És Benjamin mindenből kétszeres adagot kapott. És mi volt az? Nos, látjátok, megállapítjuk, hogy a testvérei eladták őt. És miért adták el? Mert szellemi gondolkozású ember volt. Nem volt nagy ember. Bár a legszerényebb az összes közül, a legalacsonyabb rendűbb az összes közül, és ok nélkül gyűlölték őt. Nem kellett volna gyűlölniük, tisztelniük kellett volna. És miért gyűlölték? Mert egy testvérük volt, vagy féltestvérük volt? Nem, hanem azért gyűlölték, mert Isten vele többet tett, mint velük. Többen részesítette, mint őket. Isten szellemi megértést adott neki, tökéletesen tudta értelmezni az álmokat, előre megmondta a dolgokat, amik történni fognak, és mindig is teljes mértékben be is következett. Pontosan úgy történt, ahogy ki lettek mondva. És ő nem volt tekintettel senkire. Megmondta azt egyenesen, amit meg kellett mondania. Még az álmokat is a kévékről, amelyek meghajolnak az ő kévéje előtt, és a testvérei dühösek lettek, és végül azt mondták, te szent, különösen szent alak, azt akarod, hogy meghajoljunk te előtted? Valószínűleg mindegyik közülük nagyobb volt nálánál, erősebb is, és így tovább. De utána természetesen megtörtént, bekövetkezett úgy, ahogy ő látta, és kegyelemért könyörögtek azután. Figyeljetek! Akkoriban ő még csak egy fiatal ember volt. Nos, miközben ezt megtették vele, József elkerült a testvérei közül, és oda jutott abba az országba. Figyeljetek, és azután valami egészen nagyszerű dolog történt. Megjegyezzük, hogy Izrael népe, amíg ott maradtak, ahova tartoztak, Nos, ez egy jó dolog. Maradjatok pozíció szerint ott, ahova Isten elhelyezett benneteket. Figyeljetek, és akkor a szellem munkálkodni fog. Hogy most szellemileg is felismerjük, hova tartozunk pozíció szerint. Akkoriban elutasították Józsefet, félretették az útból. Nem akarták, hogy valami közük is legyen hozzá. Semmi közük. Nem, félre lett értve. Félre is tették az útból, eladták őt a világba. Figyeljetek, ezzel az önmagatartásukkal már kikerültek a közösségből. De ők is kilettek ragadva a saját közösségükből, és Egyiptomba kerültek. Nos, ez később történt. Nos, ismeritek a történetet erről a testvérről, akire irigyek voltak. És ezt most összehasonlítjuk a mai helyzettel, a szellemi vonatkozásait tekintve. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy puszta irigység volt. Nem tiszta, hanem mocskos irigység. Egy tiszta irigység nem is létezik. Látjátok, ez nem más, mint mocskos irigység. Amikor látják, hogy ez ugyanúgy történik, ahogy a Bibliában történt, és tudják, hogy Isten volt a felelős a Biblia megírásáért, és aztán egyszerűen elutasítják. Igen, milyen okból teszik ezt? Látjátok, ahogy már mondtam, ez egy mocskos irigység. Megfigyeljük, ahogy Isten meggyógyítja a betegeket, sőt, feléleszti a halottakat is. Ugyanaz az Isten, aki abban az időben, az apostolok napjaiban tevékenykedett, élőnek bizonyul. És azok, akik elindultak a szellemi útjukon, átélték, hogy Isten kinyilatkoztatta magát közöttük. És mi más lenne ez, mint irigység. Miközben azt mondják, hogy nem akarjuk őt magunk között, tűnjön el innen. Nos, ők azt hitték, testvérek lennének, és azt gondolták, ilyenre még sincs szükségünk. Tűnjön el, szabaduljunk meg tőle. Figyeljetek, ugyanaz történik ma is. Azt gondolják, mivel gyülekezeteik vannak, és intellektuálisak, és jól öltözöttek, ott van a gyülekezet, nagyszerű szervezetek, és vannak képzett, vagy még képzett, okos prédikátoraik, és nincs szükségük azokra a dolgokra, amelyeket a szellem kinyilatkoztat. Más szavakkal kifejezve, meg vannak elégedve önmagukkal, és cselekedeteik hangosabban beszélnek, mint a szavaik. Figyeljetek, ők összejönnek, megbeszélik a dolgot, aztán ismét az értelem szerint döntenek, tanácskoznak ahelyett, hogy megértenék. Isten a Szent Szellem által hozza rendbe a gyülekezetet, nem a saját módjuk, tanácskozásuk szerint, hanem most már az íge szerint. Hát nem így van ez? Figyeljetek, nekik nincs szükségük arra, hogy a Szent Szellem kinyilatkoztassa az ígéreteket és a dolgokat, vagy nyelveken szóljanak, és így tovább, hogy a betegek meggyógyuljanak. De ezzel kiragadják magukból onnan, amit Isten adott nektek, az életvonalat. Jézus azt mondta akkor a zsidóknak, nem olvastátok-e, hogy az a kő, amelyet elvetett, nem lett a sarok kővé, és kivetette el a követ az építők. Figyeljetek, mire gondolok. Ha szellemi emberek vagytok, meg fogjátok érteni. Azok pedig abban rejlik, hogy azt gondolták, hogy nincs rá szükségük. Mit is kezdjünk mi vele? Mit akarnánk a nyelveken szólással? Azt mondják, mit akarnak a magyarázóval, mire kellenek nekünk az ószövetségi proféták, hogy felismerjük az isteni rendet. Mi már mindent megtanultunk megérteni. Figyeljetek, nincs szükségük semmire, sem profétára, sem apostolokra. Egy emberi rendszert adoptáltak, és azt a Szent Szellem helyébe állították. Nos, azok, akik eleve kilettek választva, azoknak a nevei belett írva az bárány könyvébe a világ megalapítása óta vagy azelőtt. Ők nem tudnak emberi viszonyokkal és döntésekkel lépést tartani. Amit az apa vagy az anya vagy mások tesznek, azzal nem törődnek. Nem. és néhányan nem is mondják ki hangosan, de cselekedeteik tanúskodnak erről, mégpedig tetteiken keresztül, de a Szent Szellem bizonyítja, hogy az öveik között van, hogy nyelveken szól, meggyógyítja a betegeket, felébreszti a halottakat. Minden úgy történik, mint az elején. Figyeljetek, mi van egy emberben. Ez a lényeg. Mr. Agenbright, ő valahol meglátott engem, és röviden tett egy megjegyzést. Én pedig megfigyeltem valamit. Nos, ismerjétek fel, a Szent Szellem, a nagyszerű műveg, és az ember azt gondolja, hogy ezekre már nincs szükségünk. A Szent Szellemnek már nem kell tovább működnie. És az emberek felállhatnak és tarthatnak nektek egy ilyen szép, az értelemnek megfelelő előadást, mert nem más egyéb. És hogy az írás mondja, a kettő olyan közzel lesz egymással, hogy amennyiben lehetséges lenne, még a kiválasztottak is meg lennének tévesztve. Figyeljetek, ilyen egyszerűen előadva, ilyen simán, olyan simán találóan, hogy az embereket megtéveszték. Figyeljetek, így viselkednek. Igen, olyan módon használják az ígét, az evangéliumot, a Bibliát, hogyha lehetséges lenne, még a kiválasztottak is lennének csábítva. Így találják fel, így terjesztik elő, és mi látjuk ezt. Akkoriban viszont rossz véleménnyel voltak Józsefről, és megszabadították magukat tőle, és Egyiptomba juttatták. Figyeljetek, órákat, sőt éveket is eltölthetnék ezzel a témával, éjjel-nappal beszélhetnék róla. És még mindig értékes gyöngyöket lehetne találni benne, szellemi dolgokat, és a szellemi gondolkodásmód látja ezeket, és aztán tekintsünk Egyiptom felé. Az üldözés fellobbant, és az üldözésnek fel kellett lobbannia, hogy a kiáltás nagy legyen. Figyeljetek is, ahogy Ezékiel mondja, Isten mindig úgy intézi, hogy az egyik kerék a másikba illeszkedjen. Figyeljetek, egyszerűen így történik. József a börtönben. A szakálla megnőtt, a testvérei elutasították, nagy nyomorúságon ment át. De egyszer csak hirtelen elkezdett Isten munkálkodni, beavatkozni. Akkor látták a kereket, a kerekek közepén is Isten felkészült valamire, nevezetesen a kivonulást előidézni, hogy felszólítsa az ő népét, hogy visszahozza őket az ígéret országába, oda, ahova tartoznak, ahol újra megállhatja őket, és közzéjük állíthatja azt, akit megígért, hogy állítani fog. De ennek a saját országukban kellett megtörténnie, mert onnan ki kellett jönniük abból az országból, ahol voltak, és aztán eljutniuk az ígéret országába, mielőtt az ígéret, a megígért mesiás eljöhetett volna, és a gyülekezetnek is ugyanezt kell tennie, ki kell jönnie a szellemi Egyiptomból, mindenből, és be kell jutnia, jönnie az ígéret földjére, mielőtt a mesiás megjelenhetne előttetek, kinyilatkoztathatná magát előttetek. Látjátok a mesiás életét kinyilatkoztatottan, hogy egy gyülekezet elő legyen készítve, mint egy nő, aki férhez megy, és ha kettő nem ért egyet, mi legyen akkor egy folyamatos vitatkozás. De ha a férfi és a nő egyet ért, figyeljetek, ha a menyasszony és a vőlegény egyek is tökéletes harmóniában vannak. Figyeljetek, mint egy szív és egy lélek, mert ugye egy testé fognak válni. Ha a gyülekezet képes egy ilyen harmóniába kerülni Istennel, amíg a vőlegény hatalma és megnyilvánulása meg nem történik a menyasszonyban. Miért? Mert egyek lesznek. Ó, micsoda nagy lecke! Nos, gondolkozzatok el ezen. A szellemi gondolkodásmód megérti ezt. Látja a típust és a képet is a beteljesülését. Ahogy mondtam, órákat tölthetnénk el azzal, hogy megmutassuk, mi történik. Miért vártunk ennyi éven át? És mire? Miért? A Biblia beszél arról, hogy a gyülekezet akkor egy időre, két időre és egy fél időre a sivatagba menekül. Csak hogy miért alakult ez most így? Miért ez a várakozás, mondom nektek, Isten kereke ott van a többi kerekek között. És Isten el fogja juttatni a férfiakat és a nőket, Isten mindannyiunkat el fog juttatni oda, ahova tartozunk. Látjátok, különböző dolgok voltak. Egyesek azt mondják, hogy Jézus eljött már 1914-ben, mások ezt és amazt állítják. De megpróbálják kiszámítani is az időt, és ennél fogva maguk megsemmisítik a dolgot. Vagy megsemmisítették már? Figyeljetek, és hogyan is lenne ellentétbe a Szentírás önmagával, hiszen Jézus önmaga mondta, hogy senki nem tudja a napot és az órát. Figyeljetek, nem csak egy ékehelyet kell figyelembe vennetek, hanem az összest. Ha Isten jelen van a dologban, akkor igaznak fogja kinyilatkoztatni, mint az isteni gyógyulást. Ha nem lenne igaz, akkor nem lenne igaz, és Istennek semmi köze nem lenne hozzá. De ha az igazság, akkor ez az igazság. Figyeljetek, mit mondott Isten például, ha van közöttetek valaki, aki szellemi vagy egy próféta, akkor szólni fogok hozzá, és ha az megtörténik, amit mond, hallgassatok rá. De ha nem történik meg, ne hallgassatok rá, mert Isten nem tévedhet, Isten végtelen, Isten mindent tudó, Isten nem tévedhet. Ha egy ember beszél, és nem történik semmi, akkor az ember a saját szavait mondta ki, gondolatait. De ha az ember Isten szavait mondja, adja tovább, akkor azoknak meg kell történniük, mert akkor az ihlet Istentől jön, és igaznak kell lennie. Figyeljetek, és akkor közhírre is kell legyen téve. Így lett mondva az Ótestamentumban, amennyiben nem egyezik meg a törvénnyel és a proféták szavaival, akkor nincs világosság bennük. Minden proféciának, minden Isten igéjének megfelelően kell lennie, különben tévedés. Nos, megállapítjuk, hogy mindezek a dolgok megtörténtek, és az emberek vártak. És most várnak a metodisták, a luteránusok, mindannyian várnak valamire. A nagy ébredéseik megvoltak. A maguk idejében, a hátuk mögött van, egészen a pünkösdi ébregésig. De a nagy kivonulás mégsem történt meg még. Még nem következett be. Isten azt mondta Ábrahámnak, maradj azon a föld területen, amíg az amoriták gonoszsága el nem éri a tetőfokát. Isten türelmesen várt, amíg bekövetkezett. Figyeljetek, az emberek megpróbálták megtudni, mikor fog ez bekövetkezni. Ez az a nap, ez az, ez az. De nem fogtátok fel, hogy az amoriták gonoszságának mértéke még nem érte el a végső pontot. Figyeljetek, addig ott kellett maradniuk Egyiptomban. 430 évig maradtak ott, és miért? Mert előzőleg elutasították a prófétát, és 30 évvel tovább kellett maradniuk, mielőtt Isten kivezette volna őket. Mózes 40 évig volt a sivatagban, mielőtt visszatérhetett volna, hogy kivezesse őket onnan. Aztán újabb 40 év telt el. Nézzétek, elutasították az ige üzenetet. Mennyi idő? 40 év. Isten idejében számítva mennyi idő ez? Mert 1000 év ugyanis nála egy napnak felel meg. Látjátok, lassan későre jár. Miért? Isten hosszantűrő, vár, gondoskodik. A luteránusoknak megvolt az ébredésük, azután pedig szerveződtek. A metodistáknak is megvolt az ébredésük, azután pedig szerveződtek. És John Schmidt a baptista gyülekezettel egy nagyszerű ébredést szervezett. A pünkösdiek felemelkedtek az ajándékokkal, aztán ők is megszerveződtek. És mindenki vár, amíg a gonoszság kelyhe megtellik, eléri a tetőfotagát. Azután jön a kivonulás. És látjuk az előkészületeket. Az emberek maguk is látják, milyen idő jött el. Úgy tűnik, mintha minden átok alatt állna. és újra előveszik a babiloni köppeny, köntöst, és bizonyos dolgokat eltakarnak vele, mint egy átok az emberek között. Olyan ez, amennyiben az emberek a saját ötleteiket beleillesztik abba, amit Isten mondott. Nem, ne illesszetek bele semmit, hanem mondjatok igent és amment az ő szavára. Hagyjátok úgy, ahogy van. Ákán azt hitte akkoriban, hogy megteheti a dolgát, és elrejtheti a babiloni köppennyel eltakarva azt a bizonyos dolgot. És hány Ákán létezik a táborban? Egy átkozott dolog volt. Átkozott volt akkor is, átkozott ma is. A nicséai zsinat óta, a Róma óta a szervezett dolgok átok alatt állnak. Most, amikor az gonoszság eléri a tetőfokát, amikor az amoriták ideje lejárt, aki szellemileg gondolkodik, az meg fogja érteni. Folyamatosan idézem a szellemi megértést. És láthatjátok, hogy a gonoszság ebben a nemzetben is elérte a tetőfokát. Szervezetek, szervezetek, és újra megszerveződtek. És most minden szervezet együtt megszerveződik. Minden, minden előkészületben van. Elérkezett az ideje a kivonulásnak. A kivonulás az ígéret földjére való bevonulással. Nem egy másik országba, hanem a hazába, aztán az ezeréves birodalomban. Ideje a kivonulásnak. Ennek a nemzetnek a gonoszsága is elérte a tetőfokát. A mérce tele. Minden mocsokban torkollott. Ti azt mondjátok, Branham testvér, a nemzetünk rendben van, büszkék vagyunk rá. Tényleg így van. És azt mondjátok, hát te ennek az országnak polgáraként ilyen megjegyzéseket teszel, hát nem kellett te Illésnek, mint izraelitáknak átkot mondani a Izrael népére, és elmondani, amit Isten mondott neki, az Úr szava hozzáintéződött. Mit mondhatnék én más egyebet? Az ihlet alapján kell eljárnom, vagy beszélnem. Amennyiben ellentétes az ígével, akkor hagyjátok békén. És mindenkit kérek, hogy bizonyítsa be, hogy az ellentétes az ígével. Vegyétek a Jelenések 13-at, amelynek második részében nemzetünkről van szó. 13 gyarmattal kezdtük el. A 13-as szám egy női nemzet száma, ahol a legrosszabb dolgok történnek. Sehol sem olyan romlott a helyzet, mint itt. Itt minden megtörténik, minden elképzelhető. A világ szennye Hollywoodból származik. A legrosszabb nemzet romlottabb, mint a többi nemzet összevéve. Látjátok, és miért? Egy szép napon rájöttök majd, hogy miért. Átok alatt áll. Látjátok a nép elvakultságát, a vakságát, vakságot a nép között. Egy szörnyű órában érkeztünk meg. A vég közel van. Úgy hiszem, minden a legmélyebb pontig romlott. A Jelenések 13. fejezete erről beszél. A 13-as szám felemelkedik, mint egy bárány. Szabadság a vallás számára, és aztán megkapta a hatalmat a fenevadtól, és készít egy képet a fenevadról. És utána minden hatalmával úgy beszél, ahogy a fenevad előtte beszélt. És nem mondjátok nekem, hogy ez nem lett megjövendőlve, hiszen itt van előttetek. Csak a pohárnak meg kell még telnie. Figyeljetek, minden hatályba lépett már. Még az új pápa is, akit most kaptunk. És a fő célja mégis az, hogy mindent egyesítsen, hogy visszahozza az elveszett testvéreket. És az értelem számára ez a helyes eljárás. De Isten szelleme által látjuk, hogy ez ellentétes Isten ígéjével. De minden gyülekezet belecsúszik ebbe a szövetségbe. Jöhetek ki előbb, különben megkapjátok a fenevad bélyegét, és nem is tudtok róla, jöhetek ki onnan. Remélem, hogy a szellemi gondolkodás megértette ezt. Biztos vagyok benne, hogy megértettétek. Kíváncsi vagyok, hogy azok az emberek az összes nemzetben, ahova a hangfelvételek eljutnak, vajon ők is meg fogják-e érteni? Figyeljetek, amint a fény rávilágot, bekövetkezik, mint a kútnál lévő asszonynál. Ő azonnal megértette. Jöhetek ki onnan, ez átok alattál, jöhetek ki közülük. Mutassátok meg nekem valakit, hol állt fel valaki a szervezett vallás mellett, vagy hol esett el valaki és állt fel újra. Figyeljetek, láthatjátok, hogy a dolog helytelen. Nos, meg kellett várni, amíg a gonoszság mértéke elérte a tetőfokát. Csak akkor történhetett meg a kivonulás, és amikor eljött az idő, bekövetkezett a kivonulás, hogy a nép egy természetes országba legyen vezetve, az amoriták, jebuziták és így tovább országába. Ők a saját országuknak nevezték azt, de a gonoszságuk, ezen vallásfelekezetek gonoszsága, amelyek maguk is vallásfelekezeteknek nevezik magukat, olyan messzire jutott, hogy a gonoszságuk, az ő gonoszságuk is megtelt, és eljött a kivonulás ideje, és Isten meg fogja mutatni, hogy kicsoda. Jézus Krisztus vére hatékony lesz az ő szava és az ő szellem. Az én atyám házában sok lakóhely van, mondotta ő. És eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Amennyiben lebontjátok ezt a testi sátrat, van egy Istentől épített házunk. Ő előkészítette nekünk a helyet, és azt mondta, ott legyetek ti is, ahol én vagyok. Mit tett Isten akkor, milyen előkészületeket hozott? Egy pillanatra kérlek, nézzétek meg a mai helyzetet. Kérlek, vegyétek figyelembe, először felemelkedett egy fáraó, aki nem ismerte Józsefet. Látjátok, egy fáraó, aki nem ismerte Józsefet. Mit képviselt József? A kivonulás szellemi részét. És amit látjátok, a nő meg lett őrizve azután 3,5 évig a sivatagban. Ez persze később történik, de nézzétek, ott volt egy fáraó, egy diktátor, aki nem ismerte a vallás szabadságot, és egyesíteni akarta a dolgot. Ne hagyjátok figyelmen kívül, hogy elmenjen mellettetek. Eljön az idő, amikor itt lesz egy fáraó. A szervezetek bőségben éltek, és olyanok, mint egy vadhajtás a fában. Mint egy vadhajtás a fában. Nos, tagadják Isten erejét, Isten szellemének erejét, és a keresztény gyülekezet nevében élnek. Belettek, mint egy oltás. De most jön a kertész, és megnézi a hajtásokat, a növényeket, és minden szőlőtők, amely nem terem gyümölcsöt, le lesz vágva. Figyeljetek, nehéz kimondani a dolgokat, és az igazság sebesít, de segít nektek egy, hogy ha befogadjátok, ó, bárcsak felismerni Isten népe ezt, és kijönne belőle. Ez az ő eljárása. Tartsátok szem előtt. Először egy edénynek teljesen össze kell törnie, mielőtt a fazakas újjá tudja formálni. Nézzétek, és aztán a fazakas egyszerűen újjá formálja, újonnan formálja. Nézzétek, létezett egy fáraó, aki nem ismerte Józsefet. Ez volt a kezdet kezdete. Ez volt a kivonulás, az exódus kezdete, és amikor ez kialakulni kezdett, egy politikai hatalom kezdett kialakulni, és Isten elkezdte felkészíteni őket a szellemi hatalom összpontosítására, mert megadta az ígéretet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és a szabadulás ideje közeledett. És Isten megengedte, hogy egy fáraó megjelenjen, aki nem ismerte Józsefet. Megszületett egy Ramzes, és miután az egyik befejezte a hivatalát, a másik követte őt. És az utóbbi nem ismerte József áldásait, nem tudta, mit jelent a szellemi terület. Ő csupán egy politikai zseni volt. Most pedig nézzétek meg az összes népeket a katonai hatalom alatt. És én úgy értem, ha valaki szellemi, akkor láthatja, mi történik most. Ha a népek így felkészültek az esetre, mi lesz most velünk? Figyeljetek, és ott van az utolsó elnök, akit beiktattak, és aki a vallás szabadságról szóló résznél nem fogadta el az esküt, nem tette le az esküt. Látjátok ezt az alabamai kormányzót, bárcsak beszélhettem volna ezzel a prédikátorral, és Martin Luther Kinggel is, és az emberekkel, az ilyen emberekkel. Emberek, akik a népüket egy halálos csapdába vezetik. Ha ezek az emberek rabszolgák lennének, akkor oda mennék és harcolnék értük. De ők nem rabszolgák, hanem az országunk polgárai. Polgárok. És ami az iskolákat illeti, figyeljetek, de nem tudjátok, miért kell ennek így lennie. A politikai hatalom az, ami ott terjed. Újjá kell születnetek, aztán majd megértitek a dolgokat. Itt megszakad az első rész. Most, Frank testvér, itt megszakítom.